12. fejezet, a röszkei dráma. Hallgatom, kedves bátyám uram. Jó, de hát még nem ég a pipád. Ne, itt van. Gyújts egy másikra, ha az nem szelel. Igazi nagy féle pipa, 30 arany most már testvérek közt is. De nézd ennek a nyakahajlását, a fölséges idomait, hát még a fúrása. Milyen kár, hogy olyan ember is meghal, mint az a nagy. Nagy híres pipafaragó volt Pesten 1790 körül. Pipáit 40-50 aranyával vették, ami akkor igen nagy pénz volt. Egy, de hát most már ég. Hát fiam, no mit is akartam csak kérdezni. Mit tartasz te például én felőle? No, de egyenesen beszélj, mert ez való a magyar emberhez. Putler gróf egy kicsit furcsának találta a kérdést, de megfelelt. Én igen derék embernek tartom. Az is vagyok. Úgy is van, szólt az öreg úr fejét ingatva, de már most mit tartasz a leányomról? Ezt a kérdést még különösebbnek ítélte Butler az elsőnél. A kisasszonyról, hát igen tisztelem és igen becsülöm a baroneszt. Tudom, fiam, tudom, de hogy csinos-e? Hát, amilyen csinos csak lehet egy fiatal lány. És hát, tetszik-e neked? Na, ne ütközz meg az egyenes kérdéseken, hiszen katona vagyok. Persze. Felette János, hát miért ne tetszenék? Na jó, van, eddig már vonánk. Kevés szóból ért a magyar ember, de csak sok szóból jobban ért. Na, lássuk csak. Mit felelnél te nekem arra, ha én azt mondanám, Irgumburgum lópatkó, ezek a diákok nagyon megvették a szívemet, amint hogy ritkán szerettem meg úgy valakit, mint benneteket, kivévén egyszer egy diákot Prágában, főhadnagykoromban, de erről utóbb kisült, hogy studentruhába öltözött herceg kisasszony volt, remélem, rólatok nem fog ilyesmi kisülni. Hát nem gondolnám, mosolygott János Zsolt. Na, most azonban maradjunk a dolognál, ezt majd estére mesélem el. Na igen, ha azt mondanám, ebből a két diákból itt fogok egyet, neki adom a lányomat, az csapunk olyan lakodalmat, hogy a holt ember is megelevenedik. Mit mondaná? Butler nyugtalan szemeket meresztett a báróra, hogy mint afféle figurás ember valami sejmaságon törje a fejét, vagy komolyan beszél, de bizz annak az arca szokása ellenére megdöbbentően komoly volt, és látható feszültséggel várta a választ. De nem, hát mégse lehet, gondolta János, egy báró lányt mégse szokás így odakínálni. No, sürgeti Amasz türelmetlenül. Hát azt mondanám, édes bátyám uram, hogy én a magam részéről igen köszönöm a hozzám való bizodalmas jó akaratot, de nem vehetem hasznát, mert már engem ez a karikagyűrű leköt örökre. Kogykorogy, sziszent föl a báró, mintha mérges kígyó csípte volna meg. Micsoda karikagyűrű az? Egy horvát kisasszonyt jegyeztem el a napokban, felelte Butler boldog arccal gépiesen előre nyújtván kezét, mert érezte, hogy most egy horribilis gratuláció következik, de nem az következett, hanem a báró vidám nevetése. Eljegyezted? Csak? Már megijedtem, hogy összekeltél valakivel, és szinte haragudni kezdtem rád, mert összes plánumaimat tönkreteszed egy ilyen könnyelmű lépéssel, folytatta végtelen nyájassággal. De hát, ha csak eljegyzés, akkor a semmi. Az eljegyzés csak egy kis előjáték. Bliktri. Az ember meglát egy szép almát, azt mondja, ezt én leszakítom, meghámozom, fölvágom és megeszem, de még egyelőre ott hagyja a fán. Ha nem látom be, miért ne jöhessen közben egy incidens, hogy egy másik fán is meglát egy almát, azt, mint hogy ez közelebb van, ezzel oltja az éjségét. Intelligis ne amicis. A Butler feje zúgott, mintha két harangot vernének félre benne, és forgott vele a szoba összes bútoraival, mint egy motolla. No, an nem felelsz? Na, mit szólsz hozzá? Semmit. Na, mit értesz ez alatt? Azt, amit mondtam, hogy el vagyok jegyezve, és hogy jobban szeretem menyasszonyomat életemnél, majd emeltebb hangon hozzátette, és hogy egyáltalában nem értem önt, az ön tréfáját. hogy e szerint nem veszed el a saját jó akaratodból Mariskát? Soha! S fölkelt, kifelé indult. A főbíró felugrott erre, mint egy hörcsög. Útját állta. Ohoho, ohoho, lassan a testtel, fiacskám! Maradj csak, vecsteg a helyedem, mert amikakast egyszer a róka a szájába vett, azt el nem ereszti, tudd meg tehát, s fenyegető lett a hangja, hogyha el nem veszed Mariskát a saját akaratodból, akkor a tied lesz akaratod ellen. Ne is ellenkezz hát, édes fiacskám! Megfogta a kabátja gombját, és már megint szelíd lett, megolvat hangon kapacitálta. Látod, ennek meg kell történnie. Ne okozz keserűséget szegény bátyádnak, aki egy pár óra múlva szerető apósod lesz. Butler kitépte magát a kezéből. Ej, uram, ami sok, a sok, mondta hevesen. Nem gondoltam, hogy ilyen ízetlenségekkel párosítja a vendégszeretetet, melyet egy percig se kívánok többé igénybe venni. Isten önnel! És felszakította a kancellária ajtaját, hogy ott hagyja a házigazdát. De a sötét folyosó torkából két durva hang kiáltá: vissza! A két pandúr, Jeszenka és Kázsmári állott az ajtóban, fegyveresen, puskáig csörömpölve koppantak meg a kövezeten, amint hirtelen fölkapták. Butler a felindulástól holt halványon tántorgott vissza a szobába. Hát mi ez, uram? Kérdé méltóság teljesen villámokkal a szemében. Hiszen mondtam, szívecském, hogy ne okoskodj, csitította a báró kedveskedő, bátorító melegséggel, ahogy a gyerekeket szokás. De látod, mikor nem hiszel a bátyádnak, tudja-e ön, hogy ez erőszak? Persze, hogy tudom, édes fiam. Hát azt tudja-e ön, hogy én már nagykorú vagyok, és a magyar törvényhozásnak tagja, mint mágnás. Ezt még nem tudtam, de csak örülök rajta, hogy már nagykorúsítva vagy. Hogy mer hát ön engem letartóztatni? Ön ezért keservesen lakol meg. Dőrit még ezt se vette ki a flegmájából. No, az meg lehet. De tudod, a palatinus messze lakik, és igen lassú a keze. A császár még messzebb lakik, és annak még a feje is lassú. Azon felül a végzett nagyobb úr, akár a császárnál, akár a palatinusnál, pedig mindezeket a végzett rendezi így. Azért hát csillapodj le inkább, öregecskem, és borulj a nyakamba szeretettel, mivel hogy előbb-utóbb úgyis kénytelen leszesz vele. Butler pedig a fogával szerette volna szétmarcangolni ezt az embert, nemhogy a nyakába boruljon. Melle zihált, halántékai lüktettek, és egy vadállat ellenállhatatlan ösztönével vetette magát Dőrire. Megfojtlak, meghalsz a kezem alatt, hörögte vérbeborult szemekkel. No, hát ne izej, ne tüzeskedj, elnye, kisfiacskám. Micsoda dühös vadmacska vagy, soha se hittem volna, hogy ilyen emberhez adom a leányomat. És a kis köpcös ember úgy megfogta Butler két karját, hogy meg se moccant, mintha két vaspánt szorítaná össze, aztán gyöngéden beerőszakolt egy karosszékbe. Látod, hát mire való ez? Mit érsz el ezzel? Legokosabb, ha megadod magadat, és jó képet vágsz az elkerülhetetlenhez. Némilyen véres a szemed, szinte csúnya vagy. Ha így meglát Mariska, bizisten, még ő vele is meggyűlik a bajom. A nyakkendőd is kioldódott. Hozd egy kis ér rendbe az ünnepéhez. Mert tehetetlenségében a fogait csikorgatta, de az ünnepé szó mégis megreszkedtette egész valóját. Miféle ünnepéhez? Kérdé rekedten, kimerett szemekkel nézve a főbírót, aki a földre lekuporodva a corpus delicti szerszámokat, vasakat, szúró eszközöket kezdte eltakarítani egy nagy szekrénybe, amelyre aztán rácsukta a lakatot. Hely, furcsa, még mindig nem érted? Hát az esküvőhöz, gyermekem, hiszen láttad, a papot már itt van. De ahelyett, hogy Butler elrémült volna, éppen a hihetetlen vakmerőség költött föl benne egy szabadító gondolatot, egy reménysugárt. Ja, az emberi ész furcsa szerkezet. bolondság tűnődik magában, hiszen ilyet gondolni sem lehet komolynak, hiszen Magyarország végre is Európában van, és most már kezdte sejteni, hogy honnan fúj a szél. Az öreg horvát Miklós mesterkedése ez, aki még egy utolsó próbára teszi Piroska iránti szerelmét. Bizonyosan barátságban vannak Dőrivel, és tudva, hogy itt tölt egy napot, megírta barátjának az eljegyzést, megkérve vegyen ki még ő is egy próbát. Ez annyira plauzibilisnek látszott előtt, hogy szinte megrestelte előbbeni viselkedését. Na hát abból nem lesz semmi, felelte majdnem nyugodt hangon. Hogy? Mert mikor a pap azt kérdezi, hogy szereted-e ezt a hajadont, azt felelem neki, hogy nem szeretem, hogy egy másik leányzót szeretek. A pap füleiben vatta lesz, gyerekecském. Hidd meg, hogy vatta lesz. Ugyan ne komédiázzék, bátya. Tudom már, hogy maga csak tréfál velem, hogy meg akarja tudni, szeretem-e valóban a mennyasszonyomat, vagy nem. Na hát megírhatja a leendő apósomnak, hogy a pokol minden ördöge és a világ minden hatalma sem képes tőle eltántorítani. A ravasz róka egyszerre felfogta a szituációt, elértette, hogy mire gondol Butler. Látván, hogy szépszerével már úgyse boldogul, legalább a símább lefolyást biztosítja, minél fogva igyekezett hasznára fordítani a tévejgését. Tette magát, mintha kellemetlenül lepődnék meg, mint olyan embereknek a kártyájába látnak, és hirtelen igyekszik eltakarni a nyitott rést az eszkamotőrök kiszámított ügyetlenségével. Ugyan. Hogy gondolhatsz olyat, hogy bugafővel aposodnak kaparjam ki a nábobb vőt? Aztán nem is beszéltem vele mostanában, becsületemre mondom. A mohó igyekezett elhárítani a gyanút, még csak jobban megerősítette hitében Butler. Persze, hogy nem beszélt vele, mert levelet váltottak. Most már Butlernak állott föllebb. Na, csak próbálja meg! Ám lássuk! De előre is figyelmeztetem, bátyám uram, hogy nagy botrány lesz belőle, mert én rúgok, kapálok, ellentállok, és nem engedem magam holmi komédiákkal nevetségessé tenni. Dőr István vállat vont, okossá nem tudtalak tenni, azért kell nevetségessé lenned. Egy kis ezüst csengettyűt vett fel az íróasztalról, és meglóbáztam. A kis bolondság éles, vékony hangon csilingelt, és mégis mélán, mint valami lélekharang. Elhalt a csöngettyű szó, mire a két felől nyíló két oldalajtóban egyszerre csikordult meg egy-egy kulcs, és aztán megnyíltak az ajtók két felül. Butler a fejéhez kapott, mintha egy rémes álmot látna. Mariska baronesz lépett be az egyik ajtón síri halványan, mintha a kriptából jönne fehér seje menyasszonyi ruhában, földig leeresztett fátyollal, fehér gyöngyvirággal a hajában. Roskadozott, azt lehetett hinni, hogy mindjárt összeomlik. Egy ráncos képű fecsegő paraszt anyóka sompolygott nyomában, és halkan biztatta. Ej, no hát, ne féljen lelkem, baroneszka, mind átestünk ezeken mi is, én is, a mamája is, és csak az eleje ilyen kellemetlen, ennek meg a vége, az, ami közbül van, hát az már nem rossz. A szemközti ajtón pedig ugyanakkor a pap lépett be teljes egyházi ornátusban, szinte sápadta, mint egy bűnös, aki vesztőhelyre megy, és mögötte megjelent a hajdú utálatos alakja. A pap egyházi ornátusban, minden csöpp vér megfagyott ereiben. Most már világosan látta Butler, ez már nem tréfa többé. A pap nem veszi fel az egyházi ruhát, olcsó tréfáért, itt bűn készül, borzasztó bűn. A folyosóra nyíló ajtóhoz rohant, és újra felszakította a kétségbeesés erejével. A két fegyveres pandúr most is ott állt, megint hangzott a vissza, és keresztbe vágódott előtte a két puska. Tudjátok-e, ki vagyok? Kiáltál az egyik őrre, és hátra taszította. Igen, tudjuk. Gróf Butler János őméltósága. Eresszetek, vagy különben tömlöcben fogtok megrohadni, gazemberek. Nem lehet, uram, csak vissza, vissza. Hét uradalmam van, nagy úr vagyok, egy-egy falut kap mindegyitek, eresszetek el! A fickók összenéztek, egy falu a szép dolog, de a Dőri derese nem szép dolog, azon felül a két falu messze jövő, a deres ellenben ott áll az udvaron vagy a színben az a közeljövő. Hát bizony, csak megfogták a szegény János grófot, fölemelték, mint a pejhet, s bevitték vissza a szobába, az harapot rúgott, de mikor az ajtón vitték elől a lábas részét eleresztve, a fejjel bíró testrészét, amely kün volt, még egy teletüdőből fakadt hívó kiáltásra használta föl. Zsiga! Zsiga! Bernát Zsiga, jöjj elő! A nyírkos folyosó boltívei megnövesztve vitték a kétségbeesett kiáltás hangját szerteszéllyel a kihaltnak látszó épületben. Az emberek szíve kemény volt szegényhez, de a kövek szolgálatába álltak. A pandúrok letették a szoba közepére, s eltávoztak. Mariska baronesz elfordította arcát a fal felé, nem tudta nézni ezt a jelenetet, zokogott, volt még benne szemérem. Az ifjú reszketett az indulattól, lázban volt, homlokáról halálos verejték csurgott, fölemelte öklét és megfenyegette a papot és a főbírót. Isten szolgája és király szolgája, amit ti most cselekedtek én velem, az gyalázat, égre kiáltó bűn, én ez ellen az Isten és a király nevében, mint magyar nemes, tiltakozom. A báró hidegen mosolygott, leült az íróasztalhoz, kihúzta annak a fiókját, kivett egy megtöltött karabé pisztolyt, s fölemelte a levegőbe, aztán azzal az enyelgő játszi modorral, melyel adomázni szokott, jegyzé meg. Most pedig lássunk a dologhoz, és semmi gyengeség. Aki gyenge lesz, azt én ezzel a bolondsággal még gyengébbé teszem. Itt vagyok, engem lőjön meg vele, rimánkodott János gróf megtörten, oly szívet megrendítő hangon, hogy a vén katona is megborzongott. Legyen kegyelmes irántam, hiszen én sohasem vétettem önnek semmit. A báró kezében remegni kezdett a karabé. Legalább Gergely Hajdú, aki mindenre figyelt, azt állította másnap a cselédek előtt. De aztán csak a fejét csóválta meg a vén farizeus. Na majd bolond vagyok, hogy éppen a vőmet lőjem meg. Csak az kellene. Ne tarts hát olyan rossz embernek, édes fiam. És ezzel a szemölgyeivel intett a papnak. Az egy pár lépést tett előre, Butler rekett lázas, de ünnepélyes hangon rivalt rá. Távozzék, ha ön az Isten szolgája, és nem az ördögé. Mindent semmisnek nyilvánítok, ami itt történik. Én e hajadon nem szeretem, nem kell se testemnek, se lelkemnek, Isten engem úgy segéljem. Dőri egy fitymáló kézmozdulatot tett. Lári, fári! Tisztelendő úr, tessék a szertartást megkezdeni! Akkoriban a pázmányféle rítus szerint jutottak főkötőhöz a leányok és törvényes asszonyhoz a legények. A rítus celebrandi matrimonii sacramentum írta elő a kérdéseket és az eljárást jó ódon magyar nyelven. Ebben volt megállapítva az eljárás sorrendje és mikéntje, hanem hát nulla regula sine exceptione, a papok hol megtartották, hol meg nem tartották. Ki neved? Kérdé tisztelendő Szucsinka plébános. Úr! Tompa folytott hangon egymás után fordulva félkörben Butler és a baronesz felé. Butler nem felelt, elfordult megvetőleg. A baronesz szava halkan röppent el, mint a mély döngés. Halápi Dőri Mária. A halápi Dőri család, mely ezen Istvánnal kihalt, nem azonos a most is élő, még sokkal régibb főúri családdal, a jobaházi Dőriekkel. A pap éppenséggel nem törődött azzal, hogy Butler nem nevezte meg magát, még kevésbé csodálkoztak a tanúk, mert azok semmit se hallottak, mind a kettőnek mind a két füle be volt tömve gyapottal. Mintha minden rendben volna, a pap folytatta tovább a vőlegény irányában fordulva. Kérlek tégedet, a te keresztény hitedre, mondd meg igazán, nem kötelezted-e magadat valakinek, másnak házasságra, e tisztességes személynek kívüle, avagy nem tettél-e egyébnek fogadást, hogy őtet házastársul el akarnád venni? Igenis tettem, kiáltál Butler stentori hangon, hogy az még talán a vattán keresztül is áthallatszott. Csak Enő személynek nem tettem, aki itt áll. Tettem igenis fogadást Szilvási horvát Piroskának, hogy őt feleségül veszem, és hozzá hű maradok. Esküszöm az élő Istenre és a boldog asszonyra, hogy ezt a hűségemet hozzá meg is tartom. A tisztelendő úr ezt se látszott hallani, és most már Mariskához intézte ugyanezt a kérdést. Csak a tisztességes személy helyett tett az előírás szerint Jámbor szemét. A Jámbor személy alatt a férfi értetődött. Mariska egy leheletszerű nemet rebegett. Szereted-e ezt a tisztességes szemét? Fordult ismét Butlerhez. Utálom, felelte Butler erős, érces hangon. A leány vonaglott a kintól, az öreg érezte, odafutott hozzá. Jaj, apám, meghalok, jaj, apám, mit tettél? Lihegte és a karjaiba esett. Csak még egy percig ne hagyd el magadat, és minden jó lesz. Felej igent! Védj erőt magadon, édes morzsácskám! No, szólj, szólj! Most ugyanis hozzá intézte a papa kérdést. Igen. Akarod-e házastársul hozzád venni? Soha! Felelte Butler. Akarsz-e házastársul hozzá menni? Akarok, visszhangozta elhalón szomorúan. A pap megint Butlerhez fordul. Mégis hitedre kérlek, nincs-e ti közöttetek valami atyafiság, sógorság, vagy egyéb oly dolog, mely miatt házasságra egyben nem adhattatnátok? Te tudod, pap, a legjobban, hogy mi van köztünk, hogy a bűn van köztünk, kelt ki vadul Butler. Ha nem nézném rajtad a szent ruhát, minden szavadat a torkodba folytanám, de így csak csináld a komédiát, úgy se lesz abból semmi. Vannak még törvények Magyarországon. És ezzel leült az asztalhoz, magára akarva erőszakolni az egykedvűséget, elkezdett pipát tömni. A pap csak az ajkait rágta, de nem felelt. Kurtítsa, kurtítsa a ceremóniát, sürgeté Dőri. De még hátra volt a benedikció anulórum. Dőri kihúzott a zsebéből két kicsike karikagyűrűt és átadta a papnak. A pap megáldotta a gyűrűket és átnyújtotta a feleknek, hogy az ujjaikra húzzák. Butler megfogta és olyan ügyetlenül vagy ügyesen vágta a falhoz, hogy a tanúnak odahít szakásné Szimáncsiné asszonyom bal vakszeméhez ütődék, és akkora kék daganat támadt rajta legott, mint egy Mária Terézia tallér. Szimáncsiné fölordított, és kezdte kezei csípőjére fölszedni, amitől megjedvén Dőri a saját kezével húzta ki füléből a gyapotot, hogy megerősítse e szavakkal. Ne okoskodjék, Ken, majd begyógyítjuk, úgyse volt még Kent olyan menyegzőn, ahol arannyal hajgálták meg. Bizony ezekkel a gyűrűkkel már megint hiba történt. Egy kis formalitás ide-oda, hiszen se a tanúk, se a pap nem voltak pedánsok. Maga Butler is elégnek tartotta már a protestációt, hogy ezt a bohókás csényt senki se vehesse komoly dolognak. Kezdte lassanként a humor magaslatáról tekinteni. Az ördögbe hisz ez egy nevezetes kaland. Hogy fog ezen a kis piroska álmélkodni és szörnyűködni? Híre megy ennek az egész világon, és úgy fognak róla beszélni, mint ahogy beszéltek a rejtélyes Hauser Gáspárról, vagy a híres Buckingham hercegről, akit egy dudli kisasszony elraboltatott, de miután a Bérenc rablók éjjel mezitláb hozták el, felső ruha nélkül az ágyából, úgy, ahogy volt, a finnyás lédi diszkusztálódott, és rájuk rivált. Hát ilyen ő, ugyan vigyétek, kérlek, vissza! Most bekövetkezett a benedikció nubentium. De már sötétedni kezdett a szobában, a tárgyak és a fejek tépszerű szürkeségbe vesztek, és az ablakokba hajló hársfa leveleinek, melyeket az esti szél mozgatott, a falon szaladgáló árnyékai úgy tűntek föl, mintha varangyos békák kergetőznének. Gergely Inas bement a szomszéd benyílóba, és két gyertyát hozott az íróasztalra meggyújtva. Aztán még egyszer kiment és behozott egy nagy könyvet, az ajtót kulcssal zárta be maga után. Ott künn a folyosó ajtónál is zsivaj támadt, feleselés, lárma, topogás, tülekedés. Ki lehetett találni a szaggatott szavakból, a hangokból, hogy Bernát Zsiga marakodik künn a pandúrokkal, nem akarják beereszteni. A pap a szemeivel intett Dőrinek, hogy most meg már a kopuláció következik. Ja, a paradicsomnak még az előkertje is sok stáció bulál. Dőri elértette, és odasonfordált Butler mellé, újra kérlelni kezdvén mézesmázott szavakkal, hogy adja meg már magát. Amire az nem is felelt, csak szitta a pipáját teletüdővel, egykedvűen, mint egy török, nagy füstmacskákat eregetve, ezzel is jelezni kívánván a jelenet pongyolaságát. De Dőrinek nem is kellett az ő lelki leszerelése. Abban már nem hitt, pusztán csak azon mesterkedett, hogy a kezeit megfogja, és tehetetlenekké tegye, mert az egyik kezére szükség volt, amelyeket a papa stólával kötött össze a mariskájéval együtt. Butler rángatta magát, de hasztalan. Dőri a csuklónál tartotta rettenetes markával, és még csak mozdulni sem tudott. No, no, fiam, ne sziszeg, ne fúj, úgy hiszem már, úgy is mindegy. Butler dübejött erre, s mikor a kezét eleresztette Dőri, melbe ütötte az öklével úgy, hogy az öreg katona hátra tántorodott. Aztán megcsikorgatta fogait, és a papra akart rohanni, aki szepegve kidüllett szemekkel, dúlt arccal morogta az eskü formáit. Jó szerencse Dőri összeszedte magát, és hirtelen átnyalábolta a vőlegényt, mire dulakodás támadt köztük, egy széket fel is fordítottak, végre kimerült az úgyis gyönge, ideges gróf, és valóságosan összeesett a bőrszékbe. Az utálatos Gergelyinas átcsoszogott eközben Simáncsinéhoz, és kivévén a gyapotot a füléből vigyorogva súgta neki: úgy látszik, szüle, hogy a szemünkre is tapasztalni kellett volna valamit az uraságnak. Meg lesz az? Vigyorgott vissza a szüle, de előre is megmondom, hogy nagy bankó legyék. Aranyat, ezüstöt ér, fiacskám, amit mi láttunk. Dőri most már maga is elvesztette a türelmét, a hóhérmunka meg a dulakodás kimerítette, reketten súgta a papnak: gyorsan, gyorsan, mert mindjárt elájul a szegény leány. Pedig most már túl volt az elájuláson, megeredtek a könnyei, megkönnyebbült. Odaborult a dívány karfájára, és sírt-sírt hangosan szívettépőn. Hol a könyv? Kérdé a pap. Gergely, a könyvet! Tollér tintáért maga futott, és ott állott fedezetül, míg a pap bevezette a megtörtént házasságot az anyakönyvbe. Na most már ezt a macska se kaparja ki innen többé! Mondá némi megelégedéssel, félszemmel odasandítva Butlerre, ha nem ugrik-e fel, hogy végső erejével összetépje a hamis okmányt. De az össze volt törve, megsemmisült idegei fölmondták a szolgálatot, lelke megroppant, izzó agyában rendetlenül nyargaltak a gondolatok, s merev, megüvegesedett szemekkel immár teljes apátiával nézte, amint kinyílnak az ajtók, és egyenként távoznak ki erre, ki arra az örökké emlékezetes jelenet személyei. Rosszul csináltuk, mondta a pap Dőrinek, midőn a sötét folyosóra értek. Le kellett volna itatni, így sehogy se ment, de én megtettem a magamét, nem panaszkodhatik méltóságod. Meg lehet, hogy a papi állásomba kerül, meg lehet, hogy börtönbe juttat, de legalább jól csináltuk volna. Dőri az ujjait petyegtette. Csak hagyja azt rám, domine reverende, többi már az én dolgom. Olyan egy pár lesz, abból majd meglássa, mint a patyolat. Megbízhatók a tanúk? Hogyne! Két szemen szedett gonosztevő, akiket akkor juttathatok hóhír kezibe, amikor akarom. Percek, hosszú percek múltak el, míg Butler fölocsudott letargiájából, és ki akart menni. Csodálkozott, amikor az ajtókat zárva találta, még a folyosóra nyíló ajtót is. Dörömbölni kezdett valamennyien, senki sem jött, senki sem felelt. Kinyitotta az ablakot, de azt a hatalmas vasak keresztezték, tehát nincs menekülés sem erre. És ezek után már igazán megfoghatatlan, hogy mit akarnak még vele. Még bizonyosan készülnek valamire. Ez a bizonytalan valami útszólván nagyobb szorongatást okozott neki, mint a lefolyt komikus esketés, ami úgy is megsemmisít az egyházi bíróság. Azaz, hogy az egy percig se érvényes. Hanem, hogy mi készül, ez gondolkozóba ejté, és fölkavart a szívében újra azt a sok keserűséget, ami ott meggyűlt. De hiszen megvan arra az orvosság. Letérdelt, imádkozott, nem szelíden, nem áhítattal, mint egyébkor, hanem panaszkodó nyöszörgéssel: Istenem, Istenem, mit vétettem én neked? hogy ilyen szigorú vagy hozzám, uram, hiszen szeretlek, tied vagyok, utadat járom, és mégis kegyetlenül sújtasz. Majd egyszerre szívébe nyilallott a rettenetes fenyegetés. Megbüntetem az apák bűneit 7. ziglen. És fölsóhajtott. Hely, Butler, Butler, öregapám, öregapja, de kár volt neked akkor azt a tört beleverni abba a becsületes Wallensteinbe. Kiért? A császár kedvéért. Nézd most ide az unokádra, nézd most ide. És ebben a percben csak ugyan benézett valaki az ablakon, nem a Butler őse, de a Gergely kopogott be, és kérte, hogy tessék kinyitni. A méltóságos báró úr azt üzenteti a méltóságos gróf úrnak, hogy tessék ezéjjelre ebben a szobában maradni, a vacsorát itt szolgálják föl, és az ágyat is ide vetik meg. Reggel aztán mindnyájan parancsára állunk, de azt mondja még, az éjjel így kell lenni. Butler gúnyos tagmozdulatokkal bólintgatott. Mondja meg a méltóságos báró úrnak, hogy tiszteltetem, és hogy itt fogok maradni annyival is inkább, mert kénytelen vagyok vele. És mondja meg, hogy nyugodalmas jó éjszakát kívánok a méltóságos báró úrnak. Ezzel aztán leült az íróasztalhoz, és egy hosszú, igen hosszú levelet írt a piroskának, amely így kezdődött. Képzel csak, édes boldogságom, milyen különös esemény ért, de ne ijedj meg, nincs hála Istennek semmi bajom. Leírom neked sorjában, ahogy történt.